Hallatszott, hogy amint felért az első emeletre, lehúzta cipőjét éppen Megré feje fölött. Már csak a felszolgáló lány maradt a kávézóban. Gyere csak ide, kérte a férfi, és hátra dőlt a székén. És mert a lány amolyan erőltetett pózban állt meg előtte, hát hozzátette még, ülj le, hány éves vagy? 24. Valami túlzott alázat árad belőle. Karikás szeme, az, ahogy zajtalanul surrant ide-oda, ahogy mindent kikerült, és ahogyan az első szóra is nyugtalanul összerezzent, illet ahhoz az elképzeléshez, amit az élet durvaságaihoz szokott, szutykos kis szolgálóról alkot az ember. De külső megjelenése mögött, mint ha valami büszkeség rejlett volna, amit nem akar kimutatni. Gyönge, vérszegény teremtés volt. Lapos melle senkiben sem keltett érzéki vágyat, és mégis felhívta magára a figyelmet ez a riadt tekintetével, bátortalanságával és törékeny alkatával. Mit csináltál, mielőtt az amirálba kerültél?
Árvalány vagyok. Apám és fivérem a tengerbe veszett a három árbocos Troamásban. Anyám pedig még régebben hunyt el. Először a posztéri papírkereskedésben dolgozta, mint eladónő.
Vajon mit keres ez a nyugtalan tekintete? Szeretőd van-e? Szó nélkül elfordította fejét, Megré most is rajta tartotta szemét, lassan szívta pipáját, és kortyolt a sörből. Nyilván udvarol neked egy-két vendég, akik az imént elmentek, mint törzs vendégek, itt töltik az estéket, és persze, szeretik a szép lányokat. Nos, melyikük csapja a szelet?
A lány most még sápadtabb lett, és fáradtan, unottan vigyeztette el a száját.
Főként a doktor.
A szeretője vagy?
Tétova bizalommal nézett Megrére.
Akadnak neki mások is. Olykor, ha kedve szottyan, itt alszik. És szól, hogy menjek fel a szobájába.
Megré ritkán hallott ennél színtelenebb vallomást.
Ad valamit neked?
Igen, nem mindig. Kétszer-háromszor, s kimenő napomon elhívott magához is. Kihasználja, hogy az anyja elutazik. Nem más lányokkal is jóban van.
És? Le Pomeri úr?
Vele ugyanez a helyzet. Kivéve, hogy ő hozzá csak egyszer mentem el, még régebben. Egy szardinia gyári munkásnőt is meghívott, és én nem akartam. Minden héten más jár hozzája.
Servié úr is így él?
Ő nem, ő házas. Úgy hírlik, hogy Brestbe utazik, ha ki akar rúgni a hámból. Itt beéri a tréfával. Megcsípked, amikor elmegyek mellette.
Még mindig esett.
Messziről egy hajó kötszirénája búgott, nyilván a kikötőbe akart jutni. És így megy ez egész éven át?
Nem végig. Télen magukra maradnak. Olykor meghívnak egy üveg italra, egy kereskedelmi utazót. De nyáron sok a vendég, tele a hotel. Esténként 10-15-en is nyakalják a pezsgőt. Vagy a villágban tivornyáznak. Autók, csinos nők, mi meg dolgozunk. Nyáron nem én szolgálok fel, hanem a pincérek. Olykor az edényt mosogatom lent.
Mit kereshetett ez a lány maga körül? Olyan bizonytalanul ült a széke szélén, készen rá, hogy minden pillanatban egyetlen szökkenéssel talpra ugorhasson. Vékony hangon megszólalt egy csengő. A lány Megrére pillantott, aztán a pénztár mögött függő villanytáblára. Engedje meg! Felment a lépcsőn. A főfelügyelő lépteket hallott, és összefújó, kussza hangokat a doktor szobája felül az első emeletről. A patikus lépett be az ajtón, kicsit ittas volt.
Kész vagyok, főfelügyelő! 48 üveg tartalmát elemeztem, és esküszöm, nem akárhogy. Csak a Pernóban és a Calvadosban találtam mérget. A tulaj majd visszahozhatja a készletét. Mondja csak maga, mit gondol erről az egészről, úgy magunk között? Anaristák műve, ugye?
Emma is visszajött, kiment az utcára, hogy felrakja az ablak táblákat, és várta, hogy becsukhassa az ajtót.
Nos? Kérdezte Megré, amikor újra egyedül maradtak.
Meglepő szemérvességgel szótlanul elfordította fejét, és a főfelügyelő úgy érezte, hogy sírva fakadna, ha tovább kérdezősködne.
Jó éjszakát, kicsikém! Köszönt el tőle.
Amikor a főfelügyelő leballagott másnap, a felhők annyira elsötítették az eget, hogy azt hihette, ő kelt fel elsőnek.
Az imént még látta ablakából a néptelen kikötőt, ahol egy magányos daru rakta ki a homokot egy hajóból. A falak mellett esernyők, gumi esőkabátok suhantak el. A lépcsőn szembe találkozott egy kereskedelmi utazóval, aki épp most érkezett, egy hordár vitte mögött a málhát. Emma a földszinti termet seperte. Az egyik márvány asztalon egy csésze, alján kevéske kávémaradék.
Nem a felügyelőmé? Kérdezte Megré.
Már korán tudakolta tőlem az állomáshoz vezető utat, valami nagy csomagot vitt oda.
És a doktor?
Neki felvittem a reggeliét, beteg, nem akar lejönni. És a seprő egyre tovább seperte a faforgáccsal vegyes port. Mit óhajt?
Egy fekete kávét.
A lánynak mellette kellett elhaladnia a konyha felé. Ekkor Megré nagy markával megragadta a vállát, s kicsit keményen, de mégis barátságosan nézett a szemébe.
Mondd csak, Emma!
A lány mindössze egy félénk mozdulattal igyekezett kiszabadítani magát, aztán mozdulatlanná vált, csak reszketett, és olyan kicsire húzta magát össze, amennyire bírta.
Köztünk szólva, mit tudsz erről az esetről? Hallgass, hazudni akarsz. Te egy szerencsétlen kislány vagy, és nekem semmi kedvem sincs hozzá, hogy fájdalmat okozzak neked. Nézd csak rám. Az az üveg, nos? Most beszélj.
Esküszöm.
Kár esküdözni.
Nem én voltam.
Te ringettét, én is tudom, hogy nem te voltál, de ki csinálta?
Szemhéja egyszerre megduzzadt, könnyek budjantak ki a szeméből, alsó ajka görcsösen felhúzódott, és ez a felszolgáló leány olyan megható ábrázatot öltött, hogy Megré eleresztette.
A doktor mai éjszaka is?
Nem. Nem azért hívott, amire gondol.
Mit akart?
Ugyanazt kérdezte tőle, mint maga. Megfenyegetett. Azt akart, hogy mondjam el neki, kinyúlt az üveghez. Csak nem elvert. Pedig én nem tudom. Anyám emlékére esküszöm.
Hozd a kávémat.
Reggel 8 óra volt. Megré dohányért ment a trafikba, és egyet sétált a városban is. Amikor visszatért, úgy 10 óra felé, a doktor papucsban és nyaka körül kemény gallér módjára feszülő sejemsállal ült már az egyik asztalnál. Vöröses hajzatát ma hanyagul fésülte, és arca nyúzott volt.
Úgy látom, nem jól érzi magát, mondta Megré.
Beteg vagyok. Nem ér meglepetésként. A vesémmel nyüglődöm. A legcsekélyebb dolog, valami bosszusság vagy izgalom miatt tüstént ilyen állapotba kerülök. Le sem hunytam a szemem egész éjszaka.
A doktor szüntelenül az ajtót figyelte.
Nem megy haza? Nincs otthon senki. Itt mégis ellátnak.
Minden reggeli újságot megvétetett, ott hevertek az asztalán.
Nem látta még a barátaimat? Szerviét? Lőpomeret? Furcsa, hogy nem jöttek kérdezősködni.
Ugyan, mert nyilván alusznak, sóhajtott a Megré.
Csak ugyan. Nem láttam ma ezt a ronda sárga szőrű kutyát.
Emma, maga sem látta?
Nem.
Épp itt jön Leroy. Esetleg ő találkozott vele az utcán.
Mi újság, Leroy?
Elküldtem a palackokat, meg a poharakat a laboratóriumba. A csendőrségre és az előjáróságra is beugrottam. Ugye? A kutyáról beszélt az előbb. Azt hírlik, hogy egy parasztember ma Misó úr kertjében látta.
Az én kertemben?
A doktor felkelt, vértelen keze reszketett.
Mit csinál az én kertemben?
Ahogy mesélték, a villa bejáratánál feküdt, és amikor a paraszt közelebb ment, úgy morgott, hogy a paraszt jobbnak látta, továbbáll.
Megré szeme sarkából figyelt az arcokat.
Mondja csak, doktor, nem mennénk el együtt magához? A doktor kényszerezetten mosolygott.
Ilyen esőben, ezzel a veserohammal, legalább 8 napig nyomhatnám utána az ágyat. Kit érdekel ez a kutya? Nyilván egy közönséges kóborkutya.
Megré feltett a kalapját, s kabátot vett magára.
Hová megy?
Nem tudom. A levegőre.
Nem tart velem? Leroy.
Kintről még megpillantották a doktor hosszúkás fejét, az ablaküveg még jobban eltorzította, megnyújtotta, s valami zöldes fénnyel vonta be.
Merre?
Kérdezte a felügyelő. Megré vállat vont, vagy negyed óránál bolyongott a dokkok körül, mint akit a hajók érdekelnek. A mólónál aztán elfordult jobbra, és arra az útra tért, amelyen a fehér homokpart felé vívő utat jelezte egy tábla.
Talán
Megvizsgálhattuk volna annak az üres háznak a folyósán talált cigarettahamut, törte meg Leroy a csöndet, kis köhétsel is után. Mi a véleményem máról? Szakította félbe Megré.
Hát azt hiszem, véleményem szerint egy ilyen vidéken, ahol mindenki ismeri egymást, nem lehet könnyű ekkora mennyiségű strichnint szerezni.
Nem ezt kérdeztem. Hajlamos lenne például rá, hogy a szeretője legyen? A szegény felügyelő meg sem tudott mukkanni. Megré pedig megállította, kigombolta kabátját, hogy célvédett helyen rágyújthasson pipájára.
A fehér homokpartot néhány villa szegélyezi. Ott emelkedik a kastélynak is beillő pompás villa, amelyet a polgármester birtokol. Két sziklás földnyelv közt húzódik a fehér homokpart 3 kilométerre Korszárnótól. Megré és társa a tengeri moszattal borított homokban tapicskolt, és alig vetettek egy-egy pillantást a bezárt ablaktáblákkal szunnyadó üres házakra. A fővány parton túl a talaj felfelé fut. Zöld fenyőkkel borított hegyes sziklák ereszkednek a tengerbe. Egy nagy tábla hirdeti. A fehér homokpart parcellázása. A tervrajz különböző színekkel jelzi a már eladott és a még megvásárolható parcellákat. Egy faházikó, rajta tábla. Telek eladás. Végül egy másik kisebb táblán. Távol létünk esetén kérjük forduljanak ügyintézőnkhöz, Ernest Michu úrhoz. Nyáron bizonnyal vidám képet ölt ez a szöglet újjápingálva. De most esőben, sárban, az összetorlódó hullámok dübörgésével meglehetősen komor hangulatot áraszt. A központban nagy, új, szürke kövekből rakott, teraszos villa emelkedik. Kertjében tavacska csillog, körülötte virágágyak, de virágok még nem nyíltak. Odébb más épülő villák. Néhány kivehető faszárny, már majdani szobákat is kirajzolja. Még hiányoznak a kioszkról az üvegablakok. Nagy homokkupacok várják türelmesen, hogy szétterüljenek az új úton, amelyet félig elzárt egy hotel, vagy inkább egy épülő, még befejezetlen hotel, nyers fehér falaival, és deszka és papír lemezzel pótolt ablakaival. Megré nyugodtan lépkedett előre, és benyitott a Michu doktor villájának kertkapuján. Amikor a ház bejáratához ért, és a csengő felé nyúlt, Leroy felügyelő ezt mondta. Nincs házkutatási parancsunk. Nem gondolja, hogy... Főnöke megint csak vállat rándított. A kerti sétányokon látszottak a sárga szőrű kutya lábának mély nyomai. Más lábnyom is felhívta magára figyelmet. Ez a hatalmas láb szöges talpú cipőt viselhetett, legalább 46-ost. Az ajtó részgombja megfordult. Mintha varázs ígére nyílt volna ki, és akkor a szőnyegen ugyanazokat a sáros nyomokat vették észre. A kutyájét és az ormotlan cipőjét. A bonyolult felépítésű villa berendezése elég hivalkodó volt, pedig mindenütt csak amolyan barátságos sarok kiképzések voltak láthatók, pamlagokkal, alacsony könyvespolcokkal, üveges szekrénykékkel, összecsukható breton ágyakkal, kis török vagy kínai asztalokkal, sok szőnyeggel és kárpittal. Az egészet nyilvánvalóan az a szándék hatott át, hogy a régi tárgyak valami modern, rusztikus hangulatot árasszanak. Néhány breton tájkép, néhány aktfestmény a művész nevével és ajánlásával. Jó barátomnak, Michunak, sőt ez is, a művészek barátjának. A főfelügyelő komor arca nézegette ezt a tarka összevisszaságot. Leroy-telenben szinte lenyűgözte ez az áll nagyúriság. Megré benyitott minden ajtón, és egy pillantást vetett a szobákba. Némelyik üresen tátongott. A vakolat még alig száradt meg a falon. Végül a lábával lökött be egy ajtót, és elégedett hangot hallatott, amikor a konyha látványa eléje tárult. A fehér asztalon két üres bordói boros palack állt. Mellettük vagy 10 doboz konzerv, amit csak úgy késsel nyitottak fel ügyetlenül. Szutykos, zsíros volt az egész asztal. Látszott, hogy magából, a dobozokból ették a fehér borban ázó heringet, a hideg babfőzeléket, a tinorú gombát és barackot. A konyha kő is csupa szutyok volt, húsmaradékok hevertek szerteszét, az eltört, konyakos üvegből áradó szag az élelemével keveredett. Megré különös mosolyjal pillantott társára. Gondolja, Leroy, hogy a doktor étkezett itt ilyen disznómódra? És mert a másik felelni sem tudott a csodálkozástól, így folytatta.
Remélem, a mamája se. Sem a szolgáló lány. Nézze csak. Maga úgy is szereti nyomokat, ha bár ez inkább valami cipőtalp alakú sárcsomó, 45-ös vagy 46-os méret, és a kutya nyoma.
Újra megtömte pipáját, s kénes gyufát vett le a polcról. Végezzen helyszínelést mindenről, amiről csak tud. Lesz elég munkája vele. A mielőbbi viszontlátásra.
Zsebre dugott kézzel, felhajtott galléra lépett ki a kapun, s ballagott végig a fehér homokparton. A legelső ember, akit az Amiral Hotelba érve a szokott helyén megpillantott, persze Misu doktor volt. Most is papucsban, borot váratlan ott ült, nyaka körül a sál. Lő Pomere éppen rendes külsővel foglalt helyet az oldalán, mint előző este,